Hetőiben az SZDSZ ügyvédője, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, az Aréna vendége. A mai nap híre az is, hogy a kis- és középvállalkozásokat sújtó adó- és járulékrendszer átalakítása érdekében még ebben az évben adóreform csomagot készít a kormány, ezt Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter jelentette be, és azt is mondta, hogy a cél az, hogy csökkentsék az élő munka terheit. Mit kívánnak megváltoztatni az adó- és járulékszabályokban?
Hát erről nekem sincsenek közvetlen információim, mármint, hogy most mit döntött akkor adó rendszeren belüli változásoknál. Ugye azt gondolom, hogy az a paraméter, amit a miniszterelnök is egyébként elmondott, és ami gazdaság helyzetéből eléggé egyértelműen következik, hogy egyben véve az adóterheket radikálisan csökkenteni nem lehet a közeli jövőben, az áll, de hát nem mindegy, hogy ezen az adott terhen belül hogy alakul a struktúra. Azt az SZDSZ, illetve Kóka János személyesen is régóta képviseli, hogy olyan adórendszer kell, ami a kis- és középvállalkozók, hogy is mondjam, érdekeltségét a jövedelmek realizálásában egyértelmű, és a szürke vagy fekete gazdaságot minél inkább kifakítja, tehát világosabbá teszi. Részletekről, hogy mi hangzott, mi áll a nyilatkozat mögött, tehát hogy mit döntött ma a kormány, nem, nincsenek információ.
Elvi megfontolásai, melyek a Szabad Demokraták Szövetségének, ha valakinek az adóját csökkentem, a társadalombiztosítási járulékát csökkentem, és szinten akarom tartani az államháztartás egyensúlyát, amit gondolom akarnak, akkor valakitől el kell venni. De nem lehet elvenni például a nyugdíjasoktól, amely a szocialisták fontos szavazótábora. Nem nagyon lehet tovább terhelni valószínűleg a bérből és fizetésből élőket, mert ők így is eléggé terheltek. Akkor kitől?
Hát ugye mondjuk a úgynevezett megszorított csomag kapcsán, vagy a költségvetési egyensúly, mondjuk javítani kívánó csomag kapcsán, sokszor elhangzott kritikaként is, hogy csak a kiadásokat, illetve csak a bevételeket érinti a változás. Hát nyilván elképzelhetetlen természetesen az, hogy radikálisan átcsoportosítani a jövedelem csoportok között, de azért lehetséges, hát azért a magyar adórendszer nem teljesen igazságos, örök vita tárgya, vagy hát örök, azt nem tudom, de régi viták tárgya, hogy ugye a magasabb jövedelműeket lehet-e jobban adóztatni, ennek milyenek a hátrányos következménye, ez nem csak Magyarország ügy, hanem máshol is ügy, mert megvan a hátrány annak, a magas jövedelmek nagyobb adóterhet viselnek, mondjuk például a vállalkozóknál éppen, és hát egyébként is adó, különböző adófajták között lehet átcsoportosítás, de a lényeg, a kérdésre adott válasz az az, hogy hát nyilván nem lehet a bevételeket úgy csökkenteni, tehát adót csökkenteni, vagy érdemben adó jövedelmeket átcsoportosítani, hogy a kiadások szerkezete az változatlan marad. Tehát ez a két dolog számomra, illetve hát nyilván nem csak számomra, ez egyértelműen összekapcsolódó dolog.
Ezt tudják valahogy katalizálni? A kiadások szerkezete azt mondják, hogy nem csökkent látványosan.
Hát ugye nehéz is látványosan csökkenteni, mert azért, ha valaki csak felületesen figyeli az információkat, tudja, hogy ha bárhol csökkennek a kiadások, akkor az minden érintett igen-igen határozottan lép föl, ami természetes is, és hát át kell gondolni egy kormánynak természetesen, hogy hány területen vállal konfliktusokat az ilyenfajta jövedelem átcsoportosítások következtében. De hát azért van változás, azért igyekszik a kormány olyan típusú változtatásokat is végrehajtani közigazgatási rendszerben.
Minisztériumok számának csökkentése?
Hát én ezt megvallom őszintén, hogy ebben kevesebb lehetőséget látok. Nagyobb lehetőség lenne az önkormányzati rendszer változásában, de ebben hát nagy politikai konszenzusra lenne szükség. Ezt a kormány nem tudja saját döntése, vagy a kormánykoalíció saját döntéssel megcsinálni. Holott én azt gondolom, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszerben és egyáltalán az önkormányzati rendszerben ma már nagyobbak a mondjuk itt tartalékok, mint az államigazgatásban, a központi államigazgatás intézményeinél.
De amikor nem jött össze az ezzel kapcsolatos kétharmad, akkor emlékszem, hogy azt mondták, hogy pénzügyi szabályozókkal fogják az önkormányzatokat a helyes irányba terelni. Ez eredményes volt?
Hát nyilván ez még nem elegendő idő, de hát azért azt látszik, hogy ahol lehet, ahol nem kétharmados törvénnyel kell változtatni, ott a regionalizmus irányába próbálja a kormány az intézményeket, hát hogy is mondjam, terelni a megyerendszer felől, és hát a párhuzamosságok kiiktatásával, de hát ez szerintem kevés, nem lényegtelen ez sem, de hát itt az önkormányzati rendszer egészéről van szó. Ugye én, mint parlamenti képviselő, minden költségvetési vitában és általában az ország pénzügyeiről szóló parlamenti vitákban úgy érzem, mintha két Magyarország lenne, lenne egy önkormányország és egy központi költségvetési Magyarország. A parlamentben szerintem nem szerencsésen hihetetlen sok önkormányzati pozíciót viselő ember van, polgármesterek, megyei közgyűlési tisztségviselők, önkormányzati emberek, ők mindig önkormányzati aspektusból fogalmazzák meg az igényeiket, ez pártállástól független, mintha a központi költségvetéstől ez elválasztható lenne. Tehát nem szerencsés az, hogy az önkormányzatok csak a központi költségvetés megszorításai pulzálása révén érzékelik az ország gazdasági helyzetét, közvetlenül nem kapcsolódnak az ország gazdasági helyzetéhez, illetve hát a saját, hogy is mondjam, választópolgáraik nagyon bonyolult módon észlelik csak, hogy a helyi önkormányzat anyagi helyzete milyen. Eléggé az a benyomásom, hogy itt mindenki a központi költségvetést látja csak, és az önkormányzati költségvetést, vagy az önkormányzati gazdálkodás pazarlásai, azok sokkal kevésbé vannak szem előtt.
Ezt képesek lennének megváltoztatni? Hát arra sem sikerült még csak kicsi konszenzus se kialakítani, hogy az önkormányzati választások azok ne az általános választások után legyenek azonnal, pedig ez egy legalább hát több mint 10 éves terv.
Hát igen, ugye ez már egy messzebb vezető probléma, hogy általában az ország problémáit mennyire lehet konszenzussal kezelni. Itt én, hát hogy is mondjam, elkeserítőnek tartom a helyzet. Tehát semmiféle együttműködési hajlandóság nincs abban, hogy a problémák problémának lássuk. A viták ugye többnyire nem azon a nyelven folynak, hogy nem helyes a te elképzelésed, itt van helyette az én elképzelésem, hanem többnyire olyan benyomása van az embernek, hát legalábbis nekem mindenképpen, mintha arról folyna vita, hogy kell-e egyáltalán változtatni, vagy sem. Aki változtatni akar, az, hát hogy is mondjam, őrült, elmeháborodott, vagy valamilyen más módon megáltalkodott gonosz, amiből ugye a laikus, ám de a kormánnyal nem rokon szemvező ember olyan következtetést van le, hogy aki egészségügyi reformot hajt végre, az lemengelészhető. Tehát ez a végső tanulság az emberek egy része számára, ami nem önmagában amiatt drámai csak, mert hát azért Mengele nem egészségügyi reformot, vitató egészségügyi reformot hajtott végre, hanem más csinált, hanem azért tragikus, mert hát a politikai, sajnos nem diskurzusnak, de a politikai beszédnek, hát ez a civil lecsengése, vagy legalábbis bizonyos körökben ez a lecsengése, nyilván azért, mert azt hallják, hogy aki változtat, aki fölvet valamilyen változtatási szándékot, az hát elvesztette a józan eszét.
Jó, de ennél azért árnyaltabb vélemények is megjelennek az ellenzéki oldalon. Az egyébként igen egyenes beszédű Mikola István például azt mondja, hogy persze meg kell csinálni a reformot, de nem így, hanem kellenek hozzá hatástanulmányok, amelyek szerintem nincsenek. Ezeket el kell végezni. Csináljuk, csak lassabban csináljuk, megfontolan csináljuk. És erre is az a válasz, hogy ő a maradék meg a reform ellenes, és a sehova menni nem akaró. Ez se jó válasz, gondolom.
Jó, hát most ugye nyilván ilyesmibe lehet, vagy ha belemegyünk, akkor ez egy hosszadalmas beszélgetés. Ugye hát Mikola István, amikor miniszter volt, ő is elkezdett bizonyos változtatásokat, amikor ellenzékben volt, akkor az maga által kezdeményezett változtatásoktól nagyon eltérő álláspontot képviselt. A örök hát vita téma lehet, hogy a reformokat gyorsan kellett csinálni, vagy úgy, hogy ne fájjon, most itt szándékosan idézek. Szerintem ugye hát erre már klasszikusokat is lehetne idézni, hogy a változtatásokat akkor lehet változtatásnak nevezni, ha azok valóban változtatások. Olyan változtatás, amit nem lehet észrevenni, az nem változtatás, az toldozgatás, foldozgatás. Én szerintem hát ez nem egy általános, hogy is mondjam, norma, de bizonyos esetekben, pláne nagyon régóta aktuális változtatásoknál túl sok időhúzásra, vagy olyan típusú megoldásra, hogy mindenki, hogy senki ne vegye észre, hogy változáson nincs lehetőség. Tehát bizony ez az egészségügyi reformra áll. A hatástanulmány az egy varázsige szerintem, most hát nyilván nem akarom ezzel a hatástanulmányokat ugye általában elmarasztalni, de ez egy örök elmondható dolog. A hatástanulmányok egy része, vagy nem jelentéktelen része, az fikció. Nevezetesen hát megpróbálja kitalálni, hogy mi lenne akkor, ha, és fiktív számokkal operál. Szerintem az esetek jelentős részében a hatástanulmányok számon kérése az csak arról szól, hogy hát jobb lenne, ha most nem történne semmi, mert nem látjuk egészen biztosan és világosan, hogyha történik valami, akkor annak milyen következménye van, vagy úgyis rossz dolog történik, vagy rossz lesz a következménye. Tehát én nem mondom, hogy nem kell soha hatástanulmány, de azért nem túloznám el a úgynevezett hatástanulmány jelentését.
Innen folytatjuk a hírek után. Petőiben az SZDSZ-ben vívője az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, az Aréna vendége.